Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump lényegében hadat üzent Kubának. A Karibi-szigetországot nevezte a következő célpontnak az amerikai elnök egy Floridában rendezett befektetői konferencián elmondott beszédében. Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell, és egyébként Kuba a következő, jelentette ki Trump, bár részletekre nem tért ki. Egyúttal méltatta az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban, valamint a NATO-ra is kitért. Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont lehet, hogy Irán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi szorosra, idézte az amerikai külügyminisztert a Sky News. Marco Rubio a G7-ek külügyminisztereinek franciaországi csúcs találkozóján arról is beszélt, Oroszország sem olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatna az USA katonai műveleteit Irán ellen. Eközben izraeli-amerikai légicsapásokkal több atomlétesítményt vettek célba Irán középső részén. A közel-keleti lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólítottak fel közleményükben a G7-ek országcsoport külügyminiszterei. Megerősítették a Hormuzi szorosban a szabad és biztonságos hajózás állandó helyreállításának szükségességét is. Irán szerint jogában áll korlátozni a hajóforgalmat a Hormuzi szoros térségében. Abbász Araghchi külügyminiszter Antonio Guterres-szel az ENSZ főtitkárával folytatott egyeztetésén úgy fogalmazott, partmenti államként dönthetnek arról, hogy nem engedik át az Egyesült Államok izraeli szövetségeseik hajóit. A balti államok a NATO légvédelmének megerősítését sürgetik, miután több drón is megsértette légterüket és lezuhant a térségben. Észtország, Lettország és Litvánia védelmi miniszterei közös nyilatkozatban hívták fel a figyelmet arra, hogy gyorsítani kell a drónok elleni védekezés fejlesztését. Prágában molotov koktélokat dobtak még csütörtökön az orosz kulturális központra, közölte a cserendőrség az ex-közösségi hálózaton. Az elkövetőt más vagyon elleni támadás gyanújával keresik. Ma a levélszavazatok leadásával hivatalosan is megkezdődött az országgyűlési választás. Ezt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok vehetik igénybe. Közel 500 000 regisztráltak erre a lehetőségre, többségük postai úton kapja meg a szavazási levélcsomagot. A levélszavazatok átvétele és leadása több helyszínen és időpontban is biztosított egészen a szavazás napjáig. A Nemzeti Választási Iroda részletesen ismerteti a folyamatot. A választás napja természetesen április 12-e vasárnap. Éjszaka órát állítunk, hajnali 2-kor majd 3-ra, ezzel elkezdődik a nyári időszámítás. Több mint 200 európai tudományos és társadalmi szervezet tett közzé felhívást az összehangolások mielőbbi elkezdése és az óraátállítás megszüntetése érdekében, ehhez a Magyar Alvás Szövetség is csatlakozott. Csak nem 4000 háztartás maradt áram nélkül Nyugat-Magyarországon az ítéletidőben, Szombathelyen 8000 háztartásban nem volt távfűtés. Erről Pintér Sándor belügyminiszter számolt be Orbán Viktor miniszterelnöknek. A Balatonnál óránkénti 106 kilométeres szél volt. Horvátországban, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában a téli időjárás a közlekedést is akadályozta. A feldolgozó és élelmiszeripar megerősítését nevezte a következő 4 év egyik legfontosabb feladatának a kormányfő. Orbán Viktor Mezőfalván az Agrárkamara által szervezett vetési napon arról beszélt, ehhez meg kell akadályozni a magyar érdekekkel ellentétes szabályozásokat. Több mint 45 milliárd forint agrárkárenyhítő juttatás érkezik a gazdálkodókhoz, közölte az agrárminiszter. Nagy István elmondta, a magyar államkincstár már megkezdte a kifizetéseket, így mintegy 16 ezer termelő jut hozzá a pénzhez. Másfél éven belül másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a MOL által vezetett közös vállalat. A kúta tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gáz termel, a MOL részesedése a mennyiség 8,4%-a. Első körben 25 kórház és 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése kezdődhet meg, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlik-Ányos energetikai program tavaly ősszel meghirdetett pályázat alapján országszerte 89 milliárd forintból újulhatnak meg az érintett egészségügyi intézmények. Csak nem 66 ezerrel csökkent az elmúlt három hónapban a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta februárban 4,8% volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján több mint 4 millió 600 ezeren dolgoznak Magyarországon. Végül az időjárásról, bár szakadozások lehetnek, alapvetően felhős az ég, időszakos eső, zápor előfordulhat, sokfelé élénk erős a szél, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Borsodabaúj-Zemplén vármegyében április 1-től hatályba lépő új utazási bérletről lesz szó. Jelentős közlekedési változást jelentett be Lázár János építési és közlekedési miniszter Miskolc főterén. Április 1-től tarifa közösség jön létre, amely az egész vármegyét pozitívan érinti. A döntés értelmében a miskolci járatokon is elfogadják majd a vármegye és országbérleteket. A város a bérletekkel pedig a MÁV és a Volán busz járatai is igénybe vehetők lesznek. A miniszter kiemelte, hogy a lépéssel az egyszerű hétköznapi emberek mindennapi utazását kívánják megkönnyíteni és olcsóbbá tenni. A debreceni mintára épülő rendszerben az állam kompenzációval támogatja majd a helyi közlekedési vállalatot a kieső bevételekért. A pontos részletekről és a technikai feltételekről az MVK ZRT a közeljövőben ad tájékoztatást.
Kedves miskolciak, persze! Úgy illik, hogyha valaki hivatlanul egy buliba érkezik, illik magával hoznia valami ajándékot. Üres kézzel jönni Miskolc főterére mégiscsak szégyen lenne. Megnéztem gyorsan, hogy mit is szeretne leginkább a polgármester, persze azonnal 100 milliárdokat, ahogy itt hallottuk. Amit én tudtam hozni Miskolcnak, az az, hogy április 1-től egy jó bérlete lesz minden borsodinak és minden miskolcinak. Ez azt jelenti, hogy Miskolc tömegközlekedéseinek bérleteit elfogadjuk az összes mávos és volános járaton, a borsodiak bérleteit pedig elfogadjuk az összes miskolci közlekedési eszközön. Hajrá, Miskolc! Olcsó lesz, egyszerű lesz, mindenki elfogadja a másik bérletét. Miért döntöttünk így? Nem csak azért, mert nem illik üres kézzel érkezni, hanem azért is, mert a mi politikánk mindig az emberekről szól. Mindig az egyszerű, hétköznapi emberekről. A mi közlekedés politikánk is nagyon egyszerű. Keressenek többet a mávosok, és fizessenek kevesebbet az utasok. Ez a politikánk lényege. Olcsó és megfizethető közszolgáltatásokat biztosítunk mindenkinek. Kedves barátaim, mi vagyunk az egyetlen olyan politikai közösség, akinek az egyszerű hétköznapi ember és a hétköznapi egyszerű emberek problémái számítanak. Mit jelent ez? Mi voltunk azok, akik néhány héttel ezelőtt megvédtünk mindenkit ebben az országban, fideszeseket és nem fideszeseket egyaránt, megvédtük az olaj és az üzemanyag árát, 595 forint a benzin és 615 forint a gázolaj, mert így döntött a kormány, így döntött Orbán Viktor. Ránk mindig számíthattok, mi mindig a magyarokért dolgozunk és mindig a magyarok mellett állunk.
Miskolc rendkívüli közgyűlésének képviselői rábólintottak a Város és az Építési és Közlekedési Minisztérium közös stratégiai együttműködésére. A döntés értelmében Miskolc is csatlakozik az állami tarifa közösséghez, így az MVK járatain is érvényesek lesznek a vármegye és országbérletek. Az integráció célja a MÁV, a Volánbusz és a helyi közlekedési vállalat szolgáltatásainak összehangolása, ami jelentősen egyszerűsíti az ingázók mindennapjait. Az előterjesztést Albertné dr. Lénárt Viktória, a stratégiai és koordinációs osztályvezetője ismertette.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Az önkormányzatok elsődleges célja és rendeltetése a lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátása. A szolgáltatás szervezés struktúrája és hatékonysága jelentős hatással bír a helyi közösség jólétének alakulására. A szolgáltatások elérhetősége és azok megfizethetősége alapvetően befolyásolják a közösség tagjainak mindennapi életét. A személyszállítási szolgáltatási rendszerek összekapcsolása, az ezzel összefüggő együttműködés kialakítása az utazó közönség számára kiemelt előnnyel bír, hiszen egy díjtermékkel több szolgáltatást vehetnek igénybe. Ez nem csak kényelmi funkciót jelent, hanem csökkenti azokat a ráfordításokat is, amelyek korlátozhatják a szabad mozgást, meg nehezítik az életvitelt. A javaslat jelentős költségmegtakarítást eredményez az utasok oldalán. Biztosítja a közlekedési infrastruktúra azonos feltételekkel, megkülönböztetésmentesen történő igénybevételét. Összességében a lakosság igényeinek és érdekeinek megfelelő, hatékony és eredményes szolgáltatás nyújtás megvalósítását teszi lehetővé a javasolt együttműködés. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
A közgyűlési vitában többek között Molnár Péter és Simon Gábor képviselők ütköztették véleményüket.
Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés. Nekem sikerült olvasni az anyagot, és a anyagnak a pozitív részére szeretnék kitérni. Nyilván egy porrat lehet mindig úgy nézni, hogy félig tele, vagy félig üres. Ez kétségtelen. Most ennek az anyagnak az előnyeit szeretném bemutatni, és nyilván majd polgármester úr megadja a szót vezérigazgató asszonynak is, de szerintem Miskolc város életében, Miskolc város közösségi közlekedésének életében, most április 1-ével egy új időszámítás kezdődik. Azért, mert ami eddig is sok miskolciban felmerült, hogy igen, mondjuk ár a Semmelweis kórház, vagy a megyei kórház előtt az ember, és várja az MVK buszt, és éppen befut a sárga volán busz, és hogyha csak a belvárosba akar bejönni az ember, mert jellemzően oda akarnak bejönni a kórháztól, mondjuk a buszt a várakozó fiatalok, régebben fiatalok, bárki, akkor egész egyszerűen a bérletével, kombinált bérletével felszállhat a volán buszra, és bejöhet vele mondjuk a Búzatérig. Én ezt egy értelmes lépésnek látom. Debrecenben már bevezetésre került ez a kombinált lehetőség, ez a tarifa közösség, hogy oda-vissza használható. Szerintem az MVK járatain ezután a kihasználtsági mutatók is javulni fognak, hiszen a vármegye bérlettel rendelkezők, tehát mondjuk a Miskolcra bejáró itt tanuló diákok, a Miskolcra bejáró itt dolgozó felnőttek, akik vármegye bérlettel rendelkeznek, ezután az MVK járatai tudják majd használni, illetve a miskolciak is a Miskolcváros közigazgatási határán belül tudják majd a volán járatokat igénybe venni. Szerintem ez egy logikus lépés, tulajdonképpen bizonyos értelemben a meglévő párhuzamosságoknak valamilyen szinten, ha úgy tetszik, akár a felszámolása, de én inkább abban az szempontból nézném, hogy ez bizonyos vonalakon miskolciak számára, mert azért számunkra csak a miskolciak a fontosak, meg a legfontosabbak, miskolciak számára egy járatsűrítést fog jelenteni. Azokon vonalakon, ahol jár, ahogy mondják, mindig a sárga busz, ahol jár a volán busz, ott egy járatsűrítést fog április 1-ével eredményezni ez a döntés. Tehát én ennek az anyagnak a pozitívumait szeretném látni. És ugyanakkor, hát nem titok, hogy én azért bízom polgármester úrban, azért támogatom őt, de én szerintem lesznek majd egy további lépések, és én úgy tudom, hogy azt a úgymond Mokrai frakcióvezető úrügyét anyagi dolgokra is kitért, nagyon helyesen, hogy itt a MÁV volán csoport azt a kiesést, amelyet eredményez ennek a közös tarifának a bevezetése, azt fogja pótolni, befizetni az MVK kasszájába. Én ebben a reményben javaslom azt, hogy szavazza mindenki ezt az előterjesztést. Nyilván nem mondok el nagy titkot, a Fidesz-KDNP frakciózőhetség meg fogja szavazni az előterjesztést, mert mi azt látjuk, hogy a miskolciak számára ez egy előnyös döntés. És számunkra a miskolciak a fontosak, mi a miskolciakért dolgozunk. Azt látom, hogy az előterjesztés, és én erre szeretném kiegyezni még egyszer mondandómat, bizonyos vonalakon egy járatsűrítést fog eredményezni. És ez a miskolciak érdekét is szolgálja egyértelműen. Persze, egy ilyen bevezetése mellett igaza van traktorvezető úrnak, számtalan egyéb dolgot még el kell rendezni, itt a tervezésnél, pontosan az anyagiak vonatkozásában, meg át kell vezetni, de szerintem ez meg fog tudni történni, ahogy ez Debrecenben is, én úgy tudom, hogy megtörtént, és én azt kérem önöktől, ellenzéki képviselőtársaimtól, és ennek az anyagnak próbálják az előnyét nézni, és a miskolciak érdekében támogatni ezt a szerintem és szerintünk jó előterjesztést. A puding próbája az evés. Azt szokták mondani, ez egy közmondás, ami arra utal, mindenki tudja, hogy majd a gyakorlatban látszik meg az, hogy egy ötlet, egy újonnan bevezetett ötlet, az miként válik be. Én most a miskolciak oldaláról, hiszen önkormányzati képviselőként a miskolciakért dolgozunk, miskolciak érdekét képviseljük, én most próbálom a miskolciak szemszögéből nézni az előterjesztést, és azért tényleg arra ráirányítani a figyelmet, hogy a Zsolcai kapuból, a Szentpéteri kapuból, a Csabai kapuból, a Győri kapuból, ugye Miskolc egy adottságait, a fekvését ismeri mindenki, Győri kapu irányából nézzük, minden irányba futnak be a városba, és mennek ki a városból volánbuszok. Én biztos vagyok benne, hogy a miskolciak rá fognak érezni ennek a lehetőségére, és fogják használni, és ki fogják használni azt a lehetőséget, amit most ezzel a április 1-jében bevezetett, új lehetőséggel, hogy egy tarifaközösséget hozunk létre, ki tudnak használni. A miskolciak biztos vagyok benne, hogy fogják használni, ki fogják használni, és az előnyükre fog válni az, hogy ezeken a kerincvonalakon tulajdonképpen egy árat sűrítést abszolválhatnak a saját részükre, hiszen az érkező MVK buszok mellett akár a volán buszokra is felszállhatnak. Én ebből az aspektusból nézem a miskolciak szemszögéből az előterjesztést, és igen, én is abban bízom természetesen, hogy a háttérben a szükséges anyagi jellegű, üzleti jellegű megállapodások meg fognak kötetni. Egyrészt a bevétel kiesést majd a MÁV volán csoport kompenzálni fogja az MVK irányába, és abban bízom, hogy hosszú távon ez majd a anyagi oldalról is egy jó lehetőség lesz. Mint tudom, hogy polgármester úr, vezérigazgató asszony ezért dolgozik, és szerintem mindannyian azért dolgozunk, hogy az MVK az jobban működjön. Az MVK-ról már mindenki tudja, hogy egy nem könnyű terep, persze itt lehet mindig-mindig visszamutogatni, mi könnyen mondjuk azt, meg mondjuk is, hogy itt az MVK-t nehéz rendbe tenni, mint 2019 után a jelenlegi miskolci ellenzéki erők tulajdonképpen tönkretettek, mi ezt szeretnénk rendbe tenni, ezen dolgozunk, és szerintem ez ennek a munkálkodásnak egy fontos állomása. Ezért a miskolciak érdekében úgy gondolom, hogy ez egy jó előterjesztés, amit támogatni érdemes.
Köszönöm a szót, polgármester úr, kedves képviselőtársaim, én magam részére jogosnak tartom azt a felvetést, amit Molnár Péter mondott, hogy félig tele van a pohár, és vagy félig üres, és nagyon nem szeretem azt a helyzetet, hogyha az alakul ki, hogy a kormánypártok azt dicsérik, hogy ez a pohár már pedig félig tele van, az ellenzéki képviselők pedig folyamatosan azt hangoztatják, hogy ez a pohár félig üres. És ezt a kérdést szerintem egyébként egyszerűen el lehet dönteni, akkor, hogyha visszamegyünk a KJH-hoz. A KJH már pedig az önkormányzati választás volt, és az önök ígéretei voltak. Az ígéretük ugye az volt, hogy az MVK ZRT működését, gazdálkodását stabilizálják, és a járatokat elkezdik sűríteni. Gyakorlatilag ugye ez így híresült el, hogy a 2019-es menetrendet visszaállítják. A 2019-es menetrend visszaállításához, ismét elmondom önöknek, 50%-os teljesítmény növekedésre lenne szükség. Ehhez képest az elmúlt másfél-két évben gyakorlatilag mindent csináltak, csak azt nem, amit megígértek. Mert az ígéretük ez volt. Az MVK gazdálkodását, ugye néztük a tavalyi számokat, nem sikerült stabilizálni, a járatszámot pedig nem sikerült sűríteni. Tulajdonképpen talán azzal marketingeztek talán 1%-kal, tehát az 50%-ból 1% megtörtént tavaly, hogyha ezzel az ütemmel haladunk, akkor 50 év alatt visszaállítanák a 2019-es menetrendet. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a vitának is az a lényege, hogy amit önök megígértek a választóknak, azt betartják, vagy nem tartják. Sajnos azt kell megállapítani, hogy nem tartják be, ezért én is kénytelen vagyok arra hajlani, hogy ez a pohár félig üres. Na most az, hogy az MVK járatain vármegye bérlettel lehessen utazni, hiszen azért szűken nézve ez a mai előterjesztés, és ebből az MVK-nak vesztesége képződik, amit a MÁV, nem tudom, ez az állami konglomerátum kompenzál. Ugye nem olyan régen láttuk a tévében, hogy ulti DPK indult, és hát nyilván nem csak a miniszterelnök úr szeret ultizni, hanem mondjuk én is, és sokan ezt ugye ultiba úgy szoktuk hívni, hogy pénz az ablakba. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy az MVK ZRT gazdálkodására, ez ami le van írva ebbe az előterjesztésbe, semmilyen hatást nem gyakorol, egy forinttal sem lesz több az MVK ZRT-nek. Hogyha kompenzálják ezeket a kieséseket, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ugyanannyi pénz lesz az MVK-nak, mint eddig. Erre szokták azt mondani, hogy pénz az ablakba, MVK működésébe nem jár jól. Nyilván a közgyűlésnek van egy felelőssége, egy működtetési felelőssége az MVK ZRT, tehát ez az egyik fontos kérdés. A másik fontos kérdés, hogy a lakosság széles rétegeinek ez az intézkedés jó lesz-e? Én azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy e vonatkozásban egyetértek azzal a felszólalással, hogy aki vármegyen bérletet szeretne használni, és Miskolcon kívül is járni, azoknak a lakosság azon a rétegeinek ez egy előnyös intézkedés lesz. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben az előterjesztés támogatható, és reménykedhetünk abba, hogy az a szerződés, meg az az elszámolási metódus, ami tulajdonképpen a két cég között meg fog történni, ez nem azt eredményezi, hogy az MVK ZRT-nél további veszteségek képződnek, hanem azt eredményezi, úgy, hogy le van írva, hogy tulajdonképpen a veszteségek kompenzálásra kerülnek. Ilyen megfontolásból én ezt az előterjesztést természetesen meg fogom szavazni, azonban most is szerettem volna arra felhívni a figyelmet, hogy az MVK ZRT-vel kapcsolatos ígéreteiket, azokat tegyék meg. És még egy gondolat, ami szintén így érintőlegesen elhangzott, ugye 23-tól megy ez a vármegye bérlet, ha jól emlékszem, és ugye itt is elhangzott, hogy Debrecenben már ez működik. Azért mindenféleképpen én is azt érzem, hogy azért zsenánt egy kicsit, hogy 2,5 héttel a választás előtt egy olyan rendkívüli közgyűlésen döntünk erről, ami tegnap munkaidő után kiküldte az előterjesztést és a meghívott polgármester úr. Tehát igazából, hogyha ez megtörtént volna tavaly ősszel, és arról lett volna szó, hogy mondjuk január 1-jel bevezetjük, akkor lehetne ez egy intézkedés. Most 2,5 héttel a választás előtt igazából azt hiszem mindenki ezt érzi, hogy itt arról szól a történet, hogy legyen egy újabb kampány üzenet, Hollósi úr fel tudjon rakni egy újabb kis videót a Facebookra, hogy ezt is megcsináltuk, nagyon szuper, indul a vármegye bérlet, és tulajdonképpen ehhez a Facebook üzenethez asszisztál Miskolc város közgyűlése, mint egy biodíszlet.
Végezetül Gadnai Bodnár Évát, az MVK ZRT vezérigazgatóját és Tóth Szántai Józsefet Miskolc polgármesterét hallják.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, néhány gondolatot vagy kérdést feljegyeztem, amire szeretnék reagálni. Az első az, hogy ezen az egész folyamaton több hónapja dolgozunk. Decemberben bevezették ezt a rendszert, talán karácsony előtt. Akkor én már felvettem a kapcsolatot a DKV vezérigazgatójával, és ez a folyamat bizony nem két hetes, nem három napos, hanem több hónapig tartó folyamatot eredményez, és mostanra értünk oda, hogy a bérletpénztárainkban már fogjuk tudni értékesíteni. Nagyon remélem, 4.1-től most teszteljük ezt a rendszert, és még az automatákon keresztül nem lehetséges. Tehát ez a folyamat tényleg több hónapot igénybe vett. A kompenzáció tekintetében a szerződés köti a MÁV-ot ahhoz, hogy megfizesse a kiesett bevételt. Erre megvannak a szerződésben a szigorú feltételek, ugyanúgy, ahogy Debrecenben is. Elhangzott az is, hogy kevesebb bevételkiesést kompenzálnak nekünk, mint Debrecennek. Ennek az az oka, hogy mi 4.1-től vezetjük be. Debrecenben ugye egész évre vonatkozott, tehát pontosan ugyanabban az Excel táblában dolgozunk a KT bevonásával, és pontosan azok az arányszámok működnek, amik ott, illetve az is módosítja ezt az egészet, hogy mennyi volt az MVK ZRT 2025 évi jegy- és bérletértékesítésből származó bevétele és szociálpolitikai menedélytámogatása, és ugyanígy arányosítva van a debrecenihez. Tehát ha ezeket a számokat szépen egymás mellé tesszük, ugyanez fog kijönni arányaiban. És én szeretnék néhány technikai jellegű információt inkább elmondani, ami nagyon fontos lehet a miskolciaknak. Az egyik legfontosabb az, hogy április 1-től minden 14 év alatti diák számára ingyenessé válik a közlekedés. Ugyanettől az időponttól a vármegye bérletek megvásárolhatóak lesznek az MVK pénztáraiban és ügyfélszolgálatán. A jegyautomatán történő értékesítésről majd később fogunk tudni tájékoztatást adni. És az MVK általános kombinált havi, illetve hóközi bérletét szintén ettől a naptól elfogadja a MÁV. Azt el kell mondani még a MÁV Miskolcon, MÁV is vonaljáratokon, hogy csak a kombinált bérletszelvényekről beszélünk, tehát az egyvonalas szelvény és a villamos bérletekről nem. Az érvényességi idő tekintetében ugyanúgy hóközi és havi bérletek vannak, és ami nagyon-nagyon fontos információ talán elhangzott, az, hogy a 14 év feletti diákok részére ugye így 4950 forint jelenleg is ennyi az MVK tanuló bérlet, ez vármegye bérlet vásárlása esetén 945 forint lesz, és ugye a 4 a nyugdíjasok részére is, mindazon nyugdíjasok részére, akik ellátottak utazási utalványával rendelkeznek. És még egy olyan kiegészítő információt hozzátennék, hogy a MÁV teljes Miskolc közigazgatási határán belül kibocsájtott teljesítménye 2.160.000 kilométer, tehát ez az, amit igénybe vehetnek a későbbiek során a miskolci lakosok is, MVK-s, illetve vármegye bérlettel.
Megpróbálok válaszolni a vitában felmerült kérdésekre. Részben vezérigazgató asszony az egyikre már válaszolt, amivel szerettem volna kezdeni. Ez nem úgy van, hogy ide jön egy miniszter, mond valamit, mi meg hirtelen összehívunk egy közgyűlést. Ez úgy van, hogy vezérigazgató asszony decemberben kezdett a DKV-val erről tárgyalni, én pedig miniszter úrnak és a minisztériumnak szerintem legalább egy éve rágom a fülét ebben az ügyben, és kérem őket arra, hogy vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú, egy több hónapos, több hetes előkészítő folyamat. Amikor eljut valami egy ilyen fázisba, ahhoz nem csak a mi szándékunk kell, hanem kormányzati szándék is kell. Akkor tudunk szerződni egy kormányzati vagy egy állami szervvel, hogyha megfelelő szándék érkezik. Ez a szándék, ez most érkezett meg. Az én dolgom polgármesterként az, hogy ügyeket előkészítsek, addig a pontig, ameddig találkozik a miskolciak érdeke és ezeknek az ügyeknek az előkészítése a kormányzati szándékkal. Ez a két dolog most ért össze. Azért ülünk itt. Tehát ettől ez egy sokkal fontosabb, meg sokkal komolyabb ügy, hogy egy hét alatt itt hirtelen valaki kitalálja és leír mindenféle számokat. Vezérigazgató asszonynak is nagyon sok munkája van benne, amit én nagyon köszönök itt a közgyűlés előtt is. A holdingnak is nagyon sok munkája van benne, a minisztérium munkatársainak is nagyon sok munkája van benne, közlekedési szakembereknek is, tehát mindenki nagyon sokat dolgozott ezzel. Most kaptuk meg erre a szándékot. És magáról az előterjesztésről, hogyha kettő gondolatot megengednek. Jó ez a miskolci embereknek? Hát azt gondolom, hogy igen, de ezt szerintem senki nem vitatja. Az ellenzéki képviselők sem. Sőt, akik ezt megszavazzák, én neki külön köszönöm ezt a fajta együttműködést. És jó ez a közlekedési vállalatnak? Hát én azt gondolom, hogy Simon képviselő úr, frakcióvezető úr most nincs bent, ő a közgyűlésről és a felelősségvállalásról beszélt. Én ugyanezt gondolom fontosnak, hogy az államnak ez a fajta szerződés egyfajta felelősségvállalást is jelenthet az elkövetkezendő időszakban. Ugye arról beszélünk, most már lassan másfél éves, sőt az önök idejében is arról beszéltek nagyon sokan itt Miskolc város közgyűlésében, hogy az államnak meg kell jelennie a közösségi közlekedés finanszírozásában. Ezt én is így gondolom. Sőt, rajtam kívül nagyon sok megyei jogú város polgármestere. Akár ellenzéki polgármesterekről, akár kormánypárti polgármesterekről van szó. Tehát ezen a helyzeten minden féleképpen változtatni fogunk. Mi azon vagyunk, hogy ez a helyzet változzon. És ha már az MVK ZRT-nél tartunk, ugye 4 elektromos csuklós buszt most adtunk át, és érkezik még 8. Amikor a busz átadása volt ezeknek a buszoknak, én meghívtam az ellenzéki képviselőket is erre a busz átadásra. És ezt azért tettem, mert ezek a folyamatok az előző városvezetés idején indultak el, 19 és 24 között. És én ezt meg akartam önöknek köszönni, ott nem tudtam, most megteszem. Tehát 4 darab busz már megérkezett, 8 darabot várunk, még 6 darab van hajón, hogyha jól tudom, és 2 még jelen pillanatban gyártás alatt. Tehát ez jelent majd még az MVK-nak 12 új elektromos buszt. És ezen kívül pedig múlt héten pénteken Lantos miniszter úr azt jelentette be, hogy Magyarországon elsőként 2 hidrogénbusz is forgalomba áll majd Miskolcon. Ez nem ígéret, ez 100%-os támogatással fog az MVK ZRT-hez megérkezni. Tehát mi az MVK ZRT-t fejlesztjük, mi ebben gondolkodunk, és ezt gondoljuk egyébként fontosnak. És még egyszer azoknak a képviselőknek, akik ebben az előterjesztésben ellenzéki képviselőként együttműködnek, én szeretném megköszönni így szavazás előtt az együttműködési szándékukat, és azt megígérni, hogy nyilván én mindent meg fogok tenni azért, hogy utána kardozzak még többet, hogy a lehető legtöbb forrást az MVK ZRT-nek ide tudjuk hozni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben a Bosoda-Bolyzemplén vármegyében április 1-től hatályba lépő új utazási bérletről számoltunk be. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Pápa kinevezte Randazzo érseket a törvény magyarázó dikasztérium prefektusává. A monakói hercegség, amelyet március 28-án látogat meg Leó pápa. Szent Ferenc békéje és öröme megmarad a nehézségek és a halál óráján is. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónokának utolsó nagybőti elmélkedése. Leó pápa kinevezte Randazzo érseket a törvény magyarázó dikasztérium prefektusává. 14. Leó pápa Anthony Randazzo érseket nevezte ki a törvény magyarázó dikasztérium prefektusává, jelentette be a Szentszék sajtóirodája március 25-én kiadott közleményében. A főpásztor eddig az ausztráliai Broken Bay püspöke és az óceániai katolikus püspöki konferenciák szövetségének elnöke volt. A pápa egyben érseki rangra emelte. Anthony Randazzo érsek Filippo Jannone érsek utódja lesz, akit Leó pápa 2025. szeptember 26-án nevezett ki a püspöki dikasztérium prefektusává, betöltve azt a tisztséget, amelyet korábban 2023. januárja és 2025. májusa között a jelenlegi pápa töltötte be. Randazzo érsek a kinevezést követően hivatalos Facebook oldalán ezt írta. Mélységesen hálás vagyok Leó pápának a belém vetett bizalomért. Azt is hangsúlyozta, hogy igazi öröm volt Broken Bay egyházmegyéjének, híveinek és papságának püspökeként szolgálni. Randazzo érsek imákat kért az új kihívás vállalásakor, és kijelentette. Örökké hálás leszek Istennek, aki rám bízta nyájának gondozását. Az érsek a következő 3 hónapban Broken Bay-ben marad apostoli adminisztrátorként, mielőtt Rómába költözik, hogy megkezdje munkáját új pozíciójában. A monakói hercegség, amelyet március 28-án látogat meg Leó pápa. 14. Leó szombaton egynapos látogatásra a monakói hercegségbe utazik. Délelőtt udvariassági látogatást tesz a monakói hercegnél, majd találkozik a katolikus közösséggel. Délután a fiatalokhoz és a katekumenekhez intéz beszédet, majd szentmisét mutat be, mielőtt helikopterrel visszatér a Vatikánba. A monakói hercegség egy független városállam Nyugat-Európában. A Ligur tenger partján közel 10 kilométerre fekszik az olasz-francia határtól, teljes egészében Franciaország veszi körül. 1911 óta örökletes alkotmányos monarchia. Kormányzati rendszere egykamarás, és az 1962. december 17-i alkotmány szerint a törvényhozó hatalom az államfőt, az uralkodót illeti. 2005. április 6-a óta ezt a tisztséget II. Albert monakói herceg tölti be. Az ország 1993. május 28-a óta tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, és az egyfőre jutó jövedelem tekintetében a világ leggazdagabb országa. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, amely az államminiszterből, az állam második legmagasabb hivatalából, valamint a kormánytanácsból áll, amely 5 minisztériumot foglal magában, amelyeket 5 miniszter képvisel. A törvényhozó hatalmat az uralkodó herceg és a nemzeti tanács, a 24 megválasztott tagból álló parlament gyakorolja. A hercegnek van joga a törvényeket kezdeményezni, ezért a törvényjavaslatokat a kormány készíti elő, és a nemzeti tanács szavaz róluk, de a kihirdetés joga csak a hercegé. Az igazságszolgáltatási hatalom az uralkodóé, aki ezt teljes mértékben átruházza a bíróságokra és törvényszékekre. Az igazságszolgáltatást a francia jog szabályozza, és a legfelsőbb bíróságra támaszkodik, amely alkotmányos ügyekben, közigazgatási vitákban és joghatósági összeütközésekben jár el. A monakói hercegség a világ egyik legrégebbi állama, amely a 13. század vége óta folyamatosan létezik. Eredetét általában Francesco Grimaldi, az egyik genovai arisztokrata család tagjának kezdeményezésére vezetik vissza. Amikor II. Frigyes német-római császár Hohenstaufenből megkérdőjelezte IV. Ince pápa hatalmát, Genova népe két frakcióra szakadt, a Guelfek, a pápa, a Ghibellinek pedig a német császár oldalára álltak. A Grimaldiak a Guelfekhez tartoztak. A két csoport közötti konfliktusok a 13. század végéig folytatódtak, amikor a Ghibellinek győzedelmeskedtek és kiűzték a Guelfeket, és következésképpen a Grimaldiakat Genovából. 1297. január 8-án este Francesco Grimaldi, akit Malícia néven ismertek, szerzetesnek álcázva magát, befogadást kért az éjszakára a Monaco erődítményében. Az őr, aki nem volt tudatában a veszélynek, beengedte, és megölték. 30 évig az erődöt többször elvesztették, majd visszafoglalták. A Grimaldi család 1346-ban megszerezte Mantont, 1355-ben pedig Roquebrune-t. Első Károly pedig hűséges helyőrséget állomásoztatott ott, megerősítette a meglévő erődítményeket, kibővítette a bástyákat és hullámtörőt épített a kikötő bejáratának védelmére. A 15. században Lambert folytatta Monaco védelmét a szikla körüli erődítmények építésével és egy 400 fős helyőrség állomásoztatásával. Az évszázadok során a Grimaldi család ügyesen védte szuverenitását, különösen diplomáciai úton, a különböző európai hatalmak terveivel szemben. Monaco urai számos diplomáciai szövetséget kötöttek, különösen a szomszédos Franciaországgal. Végül 1480-ban Lucien Grimaldi rávette Károly francia királyt és Savoy hercegét, hogy ismerjék el Monaco függetlenségét. 1633-ban a spanyol király véglegesen elismerte a Monaco hercege címet a Monaco ura cím helyett. Így II. Honorius lett Monaco első hercege. Honorius herceg Milánóban nőtt fel, és Párizs szellemi szalonjai hatással voltak rá. Őseihez hasonlóan ő is szenvedélyesen ápolta a művészetet, és jelentős kárpitok, ezüsttárgyak, bútorok és festmények gyűjtőjévé vált. 700 festményből álló gyűjteményében 26 alkotás volt Raffaellótól, Dürertől, Tizianótól, Michelangelótól, Rubenstől és más neves helyi művészektől. Sajnos a francia forradalom jelentős hatással volt a Grimaldi hercegségre. 1793. januárjában elrendelték, hogy minden megszállt területet, beleértve a hercegséget is, független közigazgatások irányítsanak francia mintára. 1814. májusában Monacót visszakapta a Grimaldi család, és kezdetben Franciaország védelme alá helyezték. 1861-ben egy francia-monakói szerződés biztosította Monacó szuverenitását. A hercegi palota mellett említésre méltó az Óceánográfiai Múzeum, amely Monacó óvárosában található, egy hatalmas tengerre néző épületben. Szintén figyelemre méltó az egzotikus kert, amely számos posgásfajnak és a Grace Kelly hercegnőnek szentelt rózsakertnek ad otthont. Bár földrajzilag francia területen belül helyezkedik el, a monakói hercegség egy olyan társadalom árnyalatait testesíti meg, amelyet minden bizonnyal a francia befolyás jellemez, de erősen hatással van rá az olasz és a nemzetközi kultúra is. A monakóiak, a franciák és az olaszok mellett, akik egyenként a lakosság 1/5-ét képviselik, körülbelül 150 nemzetiség él az országban. A legfontosabbak a portugálok és a filippínok, akik jelentősen részt vesznek az egyházi életben.
Szent Ferenc békéje és öröme megmarad a nehézségek és a halál óráján is. Utolsó nagy bőti beszéd. Isten gyermekeinek szabadsága, a tökéletes öröm és a halál nővér címmel tartotta meg utolsó nagybőti emelkedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka március 27-én pénteken reggel Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. Beszédében a tökéletes öröm, az élet teljessége, a szeretet következményei, a halálnővér és a mesztelenül a csupasz földön témákat emlékezte át, amelynek lényege, hogy öröm van már útközben is, nem csak a végén, mert a valóság lehet az öröm helye. Szent Ferenc nagy benső intenzitással élt és tapasztalata az emberiség konkrét tapasztalata. Nem rendkívüli tettei miatt szent, hanem mert hagyta, hogy Isten vezesse az életét, ezért lett már kortársainak is Alter Krisztus, a másik Krisztus, mert teljesen elmerült a Krisztusban való új élet kegyelmében, kezdte beszédét a szónok. Ferenc nem csak imádkozott, hanem ő maga élő imádsággá vált. Élete utolsó éveit súlyos próbatételek szenvedései szőtték át, bensőleg és külsőleg, lélekben és testben, odáig menően, hogy elmenekült testvérei társaságától, és nem tudta megmutatni nekik a szokásos nyugalmát. A kisebb testvére rendje pedig növekedett és átalakult, de Ferenc nehezen találta meg benne az alapítás lelkületét, szeretett porcinkula otthonában kirekesztetnek, szinte haszontalannak érezte magát, és őt idiótának tartották. Ebben a drámai és gyötrelmes időszakban is keresi a helyét, öröme és békéje lehetőségét. Az egyszerű Leó testvér kerül hozzá nagyon közel, akinek egy beszélgetésben felfedi, hogy az igazi öröm abban a türelemben és alázatos nyugalomban rejlik, amely el tudja fogadni a megalázó kitaszítatást még rendtársai részéről is. Az igazi öröm akkor nyilvánul meg, amikor az elutasítás, a megaláztatás és a félreértés sem veszi el a békénket. Ferenc tapasztalatát Jakab apostol hitelesíti a levelében. Nagy örömnek tartsátok, testvérek, ha különféle megpróbáltatás ér benneteket. Tudjátok, hogy hitetek erőpróbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet. Ferenc válasza nem arra hív, hogy meneküljünk a gonosz elől, hogy tagadjuk meg, hogy ne is viszonozzuk. Többet kér, vegyük fel magunkba próbatételt anélkül, hogy engednénk, hogy másokra háruljon belőlünk, nehogy olyanná váljunk, mint ami megsebesített minket. Ez egy nehéz, de felszabadító út. A rossz, amikor elér minket, mindig valami élőt érít meg bennünk, de éppen ezen a sebészhető ponton születhet meg a tökéletes öröm. Nem azáltal, hogy nincsenek sebeink, hanem mint szabadság, hogy ne a sebek és fájdalmak determináljanak. Az ilyen szabadság nem szünteti meg a fájdalmat, de megakadályozza, hogy övé legyen az utolsó szó. A megpróbáltatások közepete is örömet találó képesség nem csak néhány kiváltságos ember lelki teljesítménye, hanem az evangéliumban a Jézus mutatta új életmód, mely még a gyűlölettel és az üldöztetéssel szemben is az új élet beteljesedését ígéri az ő nevében. Elemezte az élet teljessége témát a szónok. Ezt hirdeti meg az Úr a hegyi beszédben, nem is törvény, hanem ígéret formájában. A hegyi beszéd nem az erkölcsi tökéletesség programja, hanem egy olyan boldogság és így öröm kinyilatkoztatása, amely már a valóság szívében munkálkodik. Ezért a boldogság nem az életben elért céljainktól és sikereinktől függ. Ellenben Jézus rámutat, az élet legkényelmetlenebb és legnehezebb helyzetére is jelzi, hogy pontosan ott rejlik az élet titokzatos teljessége. Ezek a Jézusi boldogságok nem menekítenek a valóság elől, és nem halaszgatják a boldogságot a távoli jövőre. Arra kérnek, hogy mélyebben foglalkozzunk azzal, amit megtapasztalunk, még akkor is, ha az törékenynek és befejezetlennek tűnik. nem rajta múlik, hogy megépítsük vagy legyőzzük a boldogságot. Az áldás, a Jézus igéte áldás az Atyától jön. Így a boldogságot mindnyájan megtanulhatjuk felismerni és befogadni itt és most. Ennek egyedüli záloga maga Jézus, aki mondta, aki ígérte, aki betöltötte azt. És igaz, mert valósággá lett Ferenc életében is. Azt üzenik, abban, ami vagy, és abban, amit megpróbálsz megélni, már ott van a teljesség, és ennek íze a boldogság. A szeretet következményeiről, Jeresen Szent Ferenc sebeiről emlékedett a harmadik pontban a szónok. A keresztény lelkiség történetében a misztikus jelenségeket, amelyekben Krisztus szenvedésének misztériuma tükröződik a hívő testében, gyakran félreértették, mintha az Istennek szüksége lenne a mi fájdalmunkra és szenvedésünkre. Ám ő csak azt várja tőlünk, hogy elfogadjuk Krisztus áldozatának ajándékát, és fokozatosan megtanuljuk feldönni magunkba az ő szeretetét a maga teljességében. Amikor Isten mélyen megérint egy embert, nem fájdalmat ad hozzá, hanem átalakítja azt. Így lesz érthető Ferenc a stigmáival, amelyeket 1224-ben Laverna hegyén kapott. Pontosabban, sebei már megvoltak, még mielőtt láthatóvá lettek volna. Teste beteg, alig lát, szinte vak. Rendje nem ért őt, és hiába is növekedett számban az, nem élte azt, amit az Úr Ferencre bízott. Félretaszítva és sebesülként ment fel a hegyre, egyáltalán nem győztesként. De pontosan itt tárul fel a misztikus élmény legigazibb jelentése. Isten nem új sebekkel avatkozik közbe, hanem átalakítja azokat, amelyek már jelen vannak az életben. Így érti meg Ferenc különleges módon Szent Pál tanítását a megpróbált szeretetről. Kiragadhat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhezés? Ruhátlanság? Életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Ferenc stigmái megnyitják őt új kapcsolatra, új viszonyra az újjal, de rendtagjaival is. Ez Laverna ajándéka. Az emberi vereségek, kudarcok, betegségek, kapcsolati csalódások olyan helyek kiválhatnak, ahol emberségünk megváltozik. A fájdalom nem tűnik el, de már nem az övé az utolsó szó. Ferenc sebhelyes testtel és szabad szívvel száll alá Lavernából. Képes türelemmel tekinteni testvéreire, szeretni őket még korlátaikon belül is. Átment a halálból az életbe. Ferenc utolsó hónapjaiban Assisi püspökének palotájában lakik, mert öregségére megtanulta a szegénység egy mélyebb értelmét, mely hagyja, hogy befogadják. Fiatalkori szegénysége valami hitelesebbnek ad helyet annak a szegénységének, ami tudja, hogy szüksége van másokra, mind az életben, mind a halálban. Kéri, hogy társai énekeljék el neki a teremtés himnuszát, majd a csitítása így válaszol. Hadd örvendezzem az Úrban és az ő dicséretében, bánatom közepete, mert a Szentlélek kegyelméből annyira szorosan egyesülök az én Urammal, hogy az ő irgalmából valóban örvendezhetek a magasságbeliben. Amikor kérésére az orvos megmondja közeli halálát, így felel, Isten hozott nővérem a halál. Aztán visszaviszi porciunkolába magához kéreti drága római jótevőjét, Jakuba asszonyt, aki kérés nélkül is érkezik hozzá, és a halálos beteg Ferencnek utolsó faradként kedves süteményét viszi. Így teljesedik be Ferenc evangéliumi szegénységének utolsó cselekedete. Láthatják őt teste törékenységében, már nem szól, nem tesz semmit, csak a közességükre vágyik. Ferenc így hal meg, miután megtanulta a legmagasabb leckét, hogy a befogadás, az adás legtisztább formája, és hogy a végsőkig menően hagyni, hogy szeressék az embert. Ez maga a legnagyobb szabadság. Már csak egy gesztus hiányzott, és kérte Ferenc, hogy mezítelenül tegyék le a csupasz földre. A levetkőzés volt egész útjának közös szála, ahogy induláskor apja és a város püspöke előtt levetkőzött, és aztán a csuháját úgy öltötte magára, mint szabadságot. Most, zarándulata végén, még ezt is visszaadja, mert már nincs szüksége rá. Ferenc befejezte útját, és végre megbékélt saját történetével. Nincs már semmi, amitől félnie kellene, és nincs semmi, amit szégyellenie kellene. életének minden napját a kegyelem világította meg. Megharcolta a hit nemes harcát, Isten hiteles gyermekévé vált. Zárta befejező elmélkedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Turmezei Erzsébet. Húsvét után. Húsvét előtt. Nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó bús miértek. Húsvét előtt ajtók kemények, zártak. Húsvét előtt arcok fakóra váltak. Húsvét előtt szívek üres szegények. Húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy minden hiába, bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett. Feltámadott a mester. Húsvét után el a gyásszal, könnyekkel. Húsvét után futni a hírrel, frissen. Húsvét után már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél és új sietség. Jézus él. Nincs út, mely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek.
Turmezei Erzsébet Húsvét után című versét Dér Gabriella mondta el. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébi lánykörihez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és belépett a Fébi Evangélikus Diakonissa Egyesületben. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a Fébi feloszlatásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei, műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az Evangélikus Énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébi Egyesület újraindulhatott. A közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnök asszonyává. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
A nap imája.
Mindenható, irgalmas Isten, te újjáalkottál bennünket a te fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus üdvösségszerző szenvedése, halála és feltámadása által. Tedd hatékonnyá bennünk irgalmad művét. Mindenek ura, adj nekünk tisztán látást, hogy felismerjük az idők jeleit, és tisztán ítélhessük meg a politikai eseményeket és a világ törekvéseit. Őrizd meg minket a csalóka reménytől és a tehetetlen szorongástól. Adj bátorságot és elkötelezettséget, hogy helyesen válaszoljunk arra, amit felismertünk. Mutasd meg, hogyan kell itt és most felelősen élni és formálni a társadalmat.